Szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait, családtagjaikat és mindazokat, akiket ez a járványos időszak Istenhez fordít. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 118. Zsoltárunk első versét. A 118. Zsoltárunk, virágvasárnapi Zsoltár első versét, ami így kezdődik. Adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, virágvasárnap csodálatos fejedelme, köszönjük néked, hogy előtted hódolhatunk most mi is, itt a gyülekezetben, akár itt a templomban, akár otthonainkban. Köszönjük néked, hogy téged imádhatunk, és téged hívhatunk segítségül. Kérünk téged, hogy te, aki meghaltál és föltámadtál, te áld meg most ezt az ünnepet, és te taníts bennünket a te áldott ígédből. Segíts minket lelked által, hogy meg tudjuk nyitni előtted a szívünket, és be tudjuk fogadni mai tanításodat is. És kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói. Kövessük mindazt, amire megtanítasz ma bennünket. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, áld meg mai ünnepi Isten tiszteletünket. Nagy nevedért. Amen. Hallgassátok meg Isten szent igéjét, amint írva van Máté evangéliumának 21. részében. Máté evangéliumának 21. részében, az első 10 versben. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikajával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, ki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették a felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, kicsoda ez? A sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Ahogy a Szentírás sorait olvastam, és elképzeltem a Jeruzsálembe haladó Jézust, körülötte az üdvrivalgó sokasággal, meg kellett kérdeznem tőle, hogy Úr Jézus, áldott, megváltó Uram, mit tanítasz nekem és nekünk itt és most ebben a nehéz időszakban az Istennek való engedelmességről? És az Úr Jézus, ahogy olvastam az ígét, szent lelkével megvilágosított előttem négy dolgot az engedelmességgel kapcsolatban. Ezt szeretném ma ezen a virágvasárnap istentiszteleten elétek tárni. Először is Jézus arra tanít minket, hogy az Istennek való engedelmesség a Bibliához való igazodást jelenti. Jézus Krisztusunknál mindig csodáljuk, hogy magától értetődő természetességgel alkalmazkodott az ótestamentumi írásokhoz, Isten szavához. Egész élete az Ószövetségben megírtakkal teljes összhangban állt, mint egy puzzle darab a maga helyére úgy illeszkedett bele Jézus mindabba, ami róla megíratott. Némelyek megszámolták ezeket a proféciákat, van, aki szerint több mint 200, van, aki szerint több mint 300 profécia szól Jézusról az Ótestamentumban, és eddig szinte mindegyik beteljesedett Jézus életében. Van még, ami nem teljesedett be, de semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy azt is be fogja majd teljesíteni. Nem csoda, hogy amikor ment a feltámadása után az Emmausi tanítványokkal, akkor azoknak is azt magyarázta, ami felőle megíratott a Szentírásban. Nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? Csodálatos megfigyelnünk, hogy Jézus nem csak a proféciákat töltötte be, hanem az Isten törvényét is. Olvassuk a Szentírásban a 10 parancsolatot, és azt látjuk Jézus életében, hogy teljes mértékben 100%-ig beleilleszkedett az Isten törvényébe, vagyis minden tekintetben lekövette Isten törvényét. Egyszer sem, semmilyen vonatkozásban nem szegte meg Isten akaratát. Csodálatos látni Jézusnak és az ótestamentumi írásoknak ezt a harmóniáját. Számára az engedelmesség azt jelentette, hogy beleilleszkedett valami magától értetődő természetességgel az Isten igéjébe. Úgy is mondhatjuk, hogy annak megtestesülése lett az Úr Jézus, ami megíratott. És azt hiszem, hogy ma is így van ez. Az Úrnak való engedelmesség nem más, mint a Szentírásba foglalt isteni akaratba, vagy az Úr Jézus akaratába való beilleszkedés. Mindnyájunk életében így van ez. Ő beszél a Bibliában hozzánk, és mi pedig akkor vagyunk igazi keresztjének, hogyha alkalmazkodunk ahhoz, amit ő mondott nekünk a Bibliában, amit ő kíván tőlünk a Szentírásban, mégpedig úgy hitbeli kérdésekben, mint erkölcsi kérdésekben, az életünk minden területén, akár a családunkban, munkavégzésben, szórakozásban, pihenésben, vagy éppen a betegségben, a nehézségek között is. A hívő embernek ez a jellemzője, hogy igyekszek beleilleszkedni, belepasszolni az én Uramnak a kijelentett akaratába. Jézus Krisztus példája lebegjen előttünk, akit egyébként magasztalhatunk azért, mert beleilleszkedve Isten áldott akaratába, nos, így lett megváltónká. Ha nem illeszkedett volna bele, nem lehetett volna megváltónká. De beleilleszkedett, és így lett megváltónká, üdvözítőnké. És így dicsőítette meg az atyát is. Ezért áldott legyen, ami Jézus Krisztusunk. Dicsőítsük és magasztaljuk őt. És hálából mi is szánjuk oda magunkat arra, hogy beilleszkedünk az ő akaratába. És igyekszünk hitbeli, erkölcsi, életvezetési kérdésekben is követni mindazt, amit elénk tárt. Az engedelmesség tehát először is jelenti az írott igéhez való alkalmazkodást. De hadd lépjek tovább, mert Jézusunk másodszor arra tanít, hogy az engedelmesség jelenti az Atya Istennel való szinkronitást. Jézussal kapcsolatban azt kell észrevennünk, hogy teljesen együtt járt az ő órája és az Atya órája. Szinkronban voltak. Ez a szó egy görög szóra megy vissza, szinkronos szóra, ami két görög szóból tevődött össze, a szün azt jelenti együtt, a kronos pedig azt jelenti idő. Egyidejűséget jelent ez a szó. Jézusnál tehát ezt figyelhetjük meg, hogy az Atyával tökéletes egyidejűségben állt és élt. Nem volt köztük semmiféle időbeli elcsúszás. Jézus nem előzte meg az Atya idejét, és nem követte nagy késéssel, hanem teljes volt a szinkron. Egyébként öröktől fogva mindörökké teljes lesz a szinkron. A köztük fennálló lényegi egységből kifolyólag. Nem véletlen, hogy János apostol különösképpen is hangsúlyozza ezt az igazságot, és evangéliumában 7-szer említi Jézussal kapcsolatban, hogy eljött az ő órája, vagy még nem jött el az ő órája. Biztosak lehetünk abban, hogy amikor Jézus tudta, hogy az Atya óráján eljött a jeruzsálemi bevonulás pillanata, akkor neki be kell vonulni Jeruzsálembe. Nem előbb, nem később. Pontosan akkor. És így is cselekedett. Jézus tudta azt, hogy ő a Dávid fia, ő a Messiás király, tudta, hogy jár neki az a tisztelet, amiben részesíti őt Jeruzsálem népe, amikor átvonult a Szúsza kapun. Felismerte azt is, hogy népe most azt várja tőle, hogy ott és akkor a tettek mezejére lépjen, és váltsa meg Izraelt és a világot minden rossztól, és fordítsa jóra mindenkinek a sorsát. De Jézus azt is tudta, hogy nem ennek van itt az ideje. Majd egyszer annak is eljön az ideje. Eljön az ideje az utolsó ítéletnek, a feltámadásnak, a világ újjáteremtésének is, de most nem ennek jött el az ideje, hanem annak, hogy bevonuljon Jeruzsálembe, majd pár nap múlva borzasztó testi és lelki szenvedések között a keresztfán meghaljon népe üdvösségéért. Ideje van a meghalásnak, és Jézus tudta, hogy most jött el az ideje a meghalásnak. Így rendelte az Isten, így rögzítette ennek az üdvszerző eseménynek az időpontját. És ő ehhez tökéletesen, tudatosan alkalmazkodott. Ha olvassuk a korabeli zsidó rabbiknak az írásait, akkor rájövünk arra, hogy azok a tanítók nem vették észre az Ótestamentumban, és nem is tanították meg a zsidó népet sem arra, hogy a Messiás király, Dávid fia, mielőtt eljön dicsőségesen és győz a mindenség felett, létrehozva békebirodalmát, annak előtte szenved és meghal népe bűnéért a kereszten, hogy isteni megbocsátást biztosítson nekik, és Isten egész népének élete feláldozásával, azaz elvégezze a megváltás művét, és áldozatával kitárja hívei előtt a kegyelem és az Istennel való örök békesség kapuját, amit a rabbik nem vettek észre az Ótestamentum írásokban, azt Jézus észrevette és tudta. Tudta, hogy most nem a dicsőséges uralkodás megkezdésének van az ideje, hanem a halálnak van az ideje. És vonult Jeruzsálembe, teljesen félreértve, azonban ő maga teljesen tudatosan odaszánva magát arra, hogy aminek eljött az ideje, azt megcselekedje. Ideje van a meghalásnak. És indult, hogy feláldozza magát a maga idején a bűnösökért. Micsoda szinkronitás Jézus és az Atya között. És azt gondolom, hogy az engedelmesség ma is magában hordja ezt. A hívő ember és az Úr Jézus Krisztus közötti szinkronitást. A hívő figyel az Úrra, és igyekszik hozzáigazítani az óráját, és együttemre lépni vele. Igyekszik, hogy szíve együtt dobbanjon az Úr Jézus szívével. Olyasféle törekvés van a hívő emberbe, mint amit látunk a szinkron ugróknál. Biztosan láttak már szinkron toronyugrókat, akik ketten állnak valami nagy magasságban, egy ugródeszka szélén, koncentrálnak, aztán elugranak a mélységbe. közben ilyen-olyan bonyolult szaltókat hajtanak végre, de igyekeznek a teljes szinkronra, hogy aztán pont egyszerre érjenek a vízbe is. A keresztény életben igen fontos, hogy Jézus és köztünk minél tökéletesebb legyen az idői összehangoltság. Nem csak a templomunk harangjának kell a pontos idővel összhangban megszólalnia. Úgy van beállítva, hogy valahogy leköveti az óra a pontos időt, és nem is kell nekünk állítani semmit az órán, mert magától szinkronizálódik. Így vannak a mobiltelefonok is, hogy szinkronizálódnak, amikor áttérünk a téli vagy nyári időszámításra, az óránk magától, illetve a mobiltelefonunk magától átáll, az új időszámításra szinkronizálódik. Nekünk is erre kell törekedni. Szinkronba legyünk az Úr Jézus akaratával. Történeti példák is mutatják, hogy például a reformátorok felismerték, hogy minek jött el az ideje, és amikor az eljött, akkor megtették. De nem csak velük történt ez meg, hanem sok mással is, még velünk is megtörténhet, hogy felismerjük időben, hogy mit akar tőlünk az Úr, és időben megtesszük, nem előbb, s nem később, akkor. Azért óriási a kísértés, hogy elsiessük a dolgokat, máskor meg arra, hogy lekéssünk a dolgokról. Biztosan van olyan tapasztalatunk, amikor utóbb rájöttünk, hogy bizony ezt előbb kellett volna. Előbb kellett volna elmondani, elkéstünk vele. Van, amikor a fordítottjára jövünk rá. Azt hiszem, hogy nagyon fontos imádkoznunk, és figyelnünk az Úrra, hogy megértsük, és a Szentlélek megtanítson minket arra, hogy mikor, minek van itt az ideje. Van, amikor eljön a megtérésnek az ideje. Van, amikor annak jön el az ideje, hogy valakitől bocsánatot kérjünk, valakit megdicsérjünk. Van, amikor el kell menni valakihez, és segíteni kell neki valamit. Van, amikor bizonyságot kell tennünk valakinek, és senki más nem tud segíteni nekünk ebben. Hogy a megfelelő időben mondjuk, tegyük, amit kell, egyedül a mi Urunk. Ezért imádkoznunk kell, és kérnünk, hogy a Szentlélek által segítsen felismernünk, mikor, minek van az ideje. Törekednünk kell, hogy szinkronba legyünk mi is, ami drága megváltónkkal, ahogy ő az Atyával. És éppen ennek köszönhetjük egyébként, hogy beilleszkedve az Isten üttervébe elvégezte a mi megváltásunkat. Pont akkor, pont úgy, pont ott, amikor, ahogy kellett. Isten dicsősége fölragyogott ebben. És ezért hálából mi is keressük. Uram, minek van itt az ideje? A hallgatásnak, a szónak? Mutasd meg nékem a te akaratodat. Az engedelmesség tehát másodszor jelenti a Jézussal való szinkronitást. Jézusunk harmadszor azt tanítja az engedelmességről, hogy az engedelmesség szenvedéssel járhat. Az Úr Jézust figyelve ebben a történetben megerősödik bennünk az a felismerés, hogy az engedelmesség olykor súlyos nehézségek forrása az életben. Jézus bevonulásának a napja épp a legborzasztóbb mélység, a testi, lelki nehézségek nyitányát jelentette a számára. Ő ennek tudatában volt, és mégis engedett, vállalta ezt. Nagyon jól tudta, hogy az Atya akaratából most mi várja. És hogy ami várja, az lesz minden, csak nem egy sétagalopp. Nem egy andalító, romantikus, városnéző séta Jeruzsálemben. Tudta, hogy pár nap múlva a barátja elárulja, elhagyják a többiek, magára marad, iszonyú megaláztatásokon megy keresztül, igazságtalanul elítélik, megszégyenítik, bűné és átokká lesz a keresztfán, ugyannyira, hogy még az Atya is elfordult tőle. Tudta mindezt, de nem tért ki se jobbra, se balra, és nem fordult vissza, hanem ment tovább az engedelmesség útján, vállalva a nehézségeket, a szenvedéseket, amik ott leselkedtek Máriá. Itt pillanthatunk be abba a szeretetbe, amivel Jézus az Atya iránt volt. Hiszen elmondta, hogy ő szereti az Atyát, és azt is, hogy az Atya is szereti őt. De hogy mennyire? Annyira, hogy az Atya akaratának a teljesítése érdekében nem riadt vissza a szenvedésektől, s a haláltól sem. Az Atya szeretete felszabadította erre Jézust. Dicsőítette a nevét, amíg a világon volt, és most is. Az ő nevét emeli fel, amikor vállalja az engedelmességgel járó szenvedést, a végső elhagyatottságot, a pokol kínjait, a halált. És mi áldjuk őt, mert ilyen szeretettel engedett az Atyának. Úgy is, hogy leszállt a legnagyobb mélységbe, a szenvedésnek és gyötrelemnek legnagyobb mélységeibe értünk. Így váltott meg minket. Így váltott meg, és így dicsőítette meg az Atyát. És ma az Úr igéjének való engedelmesség nem hozhat a ti vagy az én életembe több-kevesebb szenvedést? Dehogy nem. Jézusunk nem is rejtette ezt véka alá. Nem hitegetett azzal, hogy követése nekünk is sétagalop lesz, és virágszirmokon való romantikus andalgás. Épp ellenkezőleg, a tanítvány nem kap mást, mint amit mestere. Hányszor elmondta, hogy ne érje meglepetésként azokat, akik rábízzák életüket és engednek neki. Ti ebben a világkorszakban konfliktusba kerültök. Az egyházban, a gyülekezetben, a világban, hívőkkel is, hitetlenekkel is. Nincs engedelmesség mártírium nélkül ebben a világban. És kik képesek erre? Kik képesek így hordozni a Jézusnak való engedelmesség terhét? Azok, akik elhitték, hogy Jézus szereti őket, és ők viszont szeretik őt. Ahogy Jézust az Atya iránti szeretet képesítette az Atya akaratának való engedelmességre, a szenvedések vállalására is, minket is Jézus szeretete képesít arra, hogy a neki való engedelmesség árát, a bajt, a szenvedést, a nehézségeket, ha jönnek, mi is megfizessük békességgel. Az engedelmesség bizony nehézségekkel is jár. És most talán hadd utaljak előre egy picit, hiszen küszöbön áll nagypéntek és húsvét. Mikor újulhatnánk meg a Jézus iránti szeretetünkben, ha nem pont ezeken az ünnepeken? Itt jönnek azok a napok, amikor különösen is szembenézhetünk Jézussal, azzal, hogy mennyire szeretett ő bennünket. Szembenézhetünk a mennyei Atyánkkal, hogy annyira szeretett, hogy fiát adta értünk. Jézus pedig az életét adta értünk. Megújulhatunk az ő iránta való szeretetben. És ha megújulunk az ő szeretete által, megújítva az ő szeretetében, akkor felszabadulunk arra is, hogy vállaljuk a nehézségeket, amik az engedelmességgel járnak. Annak idején Calvint elzavarták Genfből, Jézus miatt, az ige miatt. Jézus miatt börtönbe csuktak embereket, szétszakítottak családokat, kivégeztek ezreket. Ma is ki kell lépni a komfortzónánkból. És mihelyest engedni kezdünk az igének, számítanunk kell erre. De csak akkor tudjuk ezeket elviselni, ha Jézus szeretete megújít minket az ő szeretetében. Áldott legyen az Úr Jézus, hogy engedelmesség állandó kísérőjét, a szenvedéseket, a nehézségeket, a halált is vállalta, mert ennek köszönhetjük a megváltásunkat, a világ mindenség megváltását, és Isten dicsőségének a felragyogását. Ezért a szeretetért mi is vállaljuk az engedelmesség árát, a szenvedések útját is, ha kell. Végül Jézus arra tanít az engedelmességgel kapcsolatban, hogy az a népszerűség elvesztését is jelenti. A virágvasárnap utáni események igazolják, hogy Jézus nagy népszerűsége szinte órák alatt semmivé foszlott, és átcsapott a legnagyobb népszerűtlenségbe. Ő tudta, hogy ez fog történni, de ennek tudatában is inkább az Atyának engedett. Nyilvánvalóan fontosabb volt neki az Atya dicsérete, mint az emberek dicsérete, vagy éppen átka. Jobban kereste az Atya kegyeit, mint az emberek kegyeit. És jobban félt az Atya áldása elvesztésétől, mint az emberek közti népszerűség elvesztésétől. Bizonyára tudta, hogy ha engedne kortársai igényének, elvárásainak, akkor nem vesztené el a népszerűséget, hanem még növelhetné is azt. De nem ez volt neki fontos, hanem az, hogy az Atyának tetszen. Hogy az Atya gyönyörűséget találjon benne. És ha ennek az volt az ára, hogy elveszítse az emberek közti népszerűségét, és megkapja a megvetést, a lenézést, az átkot, vállalta. Áldott legyen a mi Urunk Jézus, hogy mindennél jobban vonzotta őt az Atya tetszése, az Atya akaratának a megvalósítása, és nem hagyta magát eltéríteni azzal, hogy teljesíti embereknek egy vagy három kívánságát, hogy megszerezze, majd a továbbiakban el ne veszítse a népszerűséget. Nem. Ő az Atyában gyönyörködött, az Atyát szerette, az Atya akarata számított neki, és vállalkozott arra, amit az Atya akart, még ha elveszti is a népszerűséget a földön. Kedves testvéreim, manapság sokszor béklyóba ver minket is az emberek tetszése, illetve nem tetszése. Óriási kísértésünk megszerezni a népszerűséget, aztán megtartani a népszerűséget, és kerülni a népszerűtlenséget. És mi ennek az útja? Csak annyi, mint Jézusnak a megkísértés történetében. Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem, mondja a sátán. Csak ennyi. Lemondani az Atya akaratának teljesítéséről, előbb csak egy kicsit, aztán mind jobban. Először nem annyira komolyan venni az igét, lazítani egy kicsit, aztán majd még jobban. Mihelyest ezt tesszük, mindjárt népszerűbbek leszünk az istentelen emberek között. És aztán jöhet a népszerűség megtartására irányuló erőfeszítés, aminek lényeg ugyanaz, mint a népszerűség megszerzésére. Ám aki erre az útra lép, és megízleli az emberi elismerést, az ráébred, hogy mekkora félelem van a szívében attól, hogy a sikert elveszítse, netán nullára csappanjon az elismertsége. Fél, és ez motiválja újabb és újabb engedményekre, az Istennek való engedelmesség, az igének való engedelmesség terén. Aki erre az útra lép, az lehet, hogy nagyon sikeres lesz az emberek között, de konfliktusba fog kerülni. A hívő emberekkel, de előbb-utóbb az élő Istennel is. Ne a népszerűséget hajszoljátok, ne a lájkokat, az elismerő dicséreteket keressétek, és ne féljetek semmit a népszerűség elvesztésétől, a népszerűtlenségtől, a sikertelenségtől. Féljük az Urat, féljük Jézust, aki szeretett minket, aki mindent föláldozott értünk, és arra törekedjünk, hogy ő a tetszését lelje bennünk, hogy ő gyönyörködni tudjon bennünk. Ezért keressük az ígét. Keressük az ígét, olvassuk az ígét, hallgassuk az ígét, és igyekezzünk teljesíteni az ígét. Ne legyünk hasonlatosak ahhoz, akikről azt mondja János apostol, mindazáltal a vezetők közül sokan hittek benne, mégsem vallottak színt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Segítsen bennünket a mi Urunk Jézus, hogy az ő nyomdokába tudjunk lépni, és ne a népszerűség legyen a minden, hanem az Úrnak a tetszése. Ne féljünk a népszerűtlenségtől, hanem féljük az Urat, és engedjünk neki. Vajon mi az, ami ebben segíthet? Megint csak az, ha megfontoljuk, hogy Jézus mennyire szeret minket. Vállalta értünk a teljes népszerűtlenséget, azt, hogy átokká lett a kereszten. Azért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, elvesztett mindent, minden népszerűséget. És a legteljesebb népszerűtlenség szakadt rá, de ennek köszönhetem én is, ti is a megváltásunkat. Ezért a szeretetért, hálából lépjünk mi is erre az útra. Ha valóban hisztek az Atya és Jézus szeretetében, akkor kimondjátok ti is Pállal együtt, és velem együtt is, ha embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Nos, befejezzük. A Jeruzsálembe bevonuló és üdvrivalgással kísért Úr Jézus az Atyának való engedelmességre, a neki való engedelmességre tanított minket. Bemutatta, hogy az engedelmesség az írott igének való engedelmesség. Bemutatta, hogy az engedelmesség az Istennel való idői összhangot jelenti, de jelenti a szenvedések vállalását és a népszerűtlenség és népszerűség csapdáinak a kikerülését is. Ő ezen az úton ment, és épp ez az, aminek köszönhetjük a megváltásunkat. Ez az, amivel igazolt a szeretetét irántunk is, de az Atya iránt is. És ez az, amivel minket ma is arra lelkesít, hogy bűnbánatot tartsunk az engedelmességben tanúsított renyhességünk, gyávaságunk, félelmeink miatt, és odaszánva magunkat újult erővel kövessük Urunkat az engedelmesség útján, Isten dicsőítésének útján. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk téged dicsőíteni azért, mert engedelmes voltál mind halálig, a keresztfának haláláig. És köszönjük te néked, hogy bemutattad, hogy ez jelenti az igének való engedelmességet, az Atyával való tökéletes szinkront, jelenti a nehézségek vállalását is, és jelenti a népszerűség elvesztését, és a teljes népszerűtlenség elnyerését is. Köszönjük néked, hogy te mentél az engedelmesség útján, és így szerezted meg a kereszten a mi üdvösségünket. Így szereztél nekünk bűnbocsánatot, megigazulást, örök életet. Szeretnénk most téged ezért dicsőíteni. És hozzád kiáltunk azért, hogy légy segítségül minékünk, hogy megértve a te irántunk való nagy és mélységes szeretetedet, mi is megszeressünk téged még jobban. És föl induljon a mi szívünk arra, hogy a te ígédnek akarunk engedni, hogy szinkronban akarunk lenni veled, hogy vállalni akarjuk a nehézségeket és a szenvedéseket is, amik a te követéseddel járnak, és vállalni fogjuk a népszerűtlenség útját is, ha éppen erre van szükség. Kérünk téged arra, hogy segíts mindnyájunkat, irántad való szeretettől űzve hajtva, az igazi engedelmesség útjára lépni. Köszönjük néked mai tanításodat, és kérünk arra, hogy légy gyülekezetünkkel, áld meg otthonainkban életünket, az időseket, a gyermekeket, házaspárokat. Kérünk, adj minnyájunknak rád figyelő szívet, erősíts, bátoríts bennünket a nehézségek idején. Ha utolérne a betegség, bármelyikünket is, segíts beléd kapaszkodnunk, és rád hagyatkoznunk egészen. Köszönjük, hogy neked gondod van a tiédre. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg a mi nemzetünkön, hazánkon, és ha lehet, szüntesd meg ezt a járványt. Ha pedig nem lehet, a nehézségek által fordítsd magadhoz a mi honfitársaink szívét, a mi szíveinkkel együtt. Hogy féljünk téged, hogy imádjunk téged, hogy szeressünk téged mindenek fölött. Könyörülj rajtunk, és a te nagy szereteteddel öleld körül életünket, nagy nevedért. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Legközelebbi istentiszteletünk, ha Isten akarja és éltet bennünket, április 10-én nagypénteken lesz megtalálható honlapunkon. A közelgő húsvéti ünnepekkel kapcsolatban a Magyarországi Református Egyház elnöksége egyháztagjaink felé ajánlással élt az úrvacsorával való otthoni élésre. Ezzel kapcsolatban presbitériumunk egyértelmű kérése, hogy senki ne kövesse ezt az ajánlást. Otthonainkban ne éljünk így az úrvacsorával. Együtt várjuk azt az időt, és imádkozva várjuk azt az időt, amikor visszakapjuk az Úrtól a gyülekezet közösségében az úrvacsorázás drága ajándékát. Ezzel kapcsolatos testvéri buzdítást olvashatnak honlapunkon is, amit szeretettel ajánlok figyelmükbe. Végül pedig az apostol szavait ajánlom megfontolásra, mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, ti értetek testvéreim, kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a lélek szentelésében és az igazság hitében, amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, ami Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Miért is legyetek álhatatosak, és tartsátok meg a tudományt, melyre akár beszédünk, akár levelünk által tanítattatok. Befejezésül énekeljük a 331. énekünk első, valamint negyedik és ötödik versét. A 331. dicséretünk első verse így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Fogadjátok Istenünk áldását. Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Amen.